Amikor kinyomtattam az ige hirdetés dolgait, Sarolta megkérdezte tőlem, ezt mind föl fogod olvasni? Úgyhogy vártam, hogy Andy imádságban azt kérje, hogy a kevés időben kétszer annyit tudjak elmondani, mint amennyit egyébként lehetne. Uram, kérlek, hogy légy itt, és add meg, hogy a Te igéd valóban a Te igédként szólaljon meg, és a Te igédként munkálkodjék a szívünkben. Amen. A Lukács evangélium a 9. része a mai soron következő igénk. Fölolvasom mind a 62 verset, és ezzel az igehirdetésre szánható idő el is fog telni. Miután összehívta a 12-t, tudnélik Jézus, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett, és a betegségek gyógyítására. Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsanak. Ezt mondta nekik: semmit ne vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, két-két alsó ruhátok se legyen. Amikor betértek egy házba, ott maradjatok, és onnan induljatok tovább. Ha valahol nem fogadnak be titeket, amikor kimentek abból a városból, verjétek le még a port is lábatokról bizonyítékul ellenük. Útra keltek tehát, és jártak faluról falura, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt. Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta mindazt, ami történt, és zavarban volt, mert némelyek azt állították, hogy János támad fel a halálból. Némelyek azt, hogy Illés jelent meg, mások pedig azt, hogy a régiek közül támad fel valamelyik próféta. Heródes ekkor így szólt: Jánost lefejeztettem, de ki lehet ez, akiről ezeket hallom? És látni akarta őt. Amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték neki mindazt, amit tettek. Akkor maga mellé vette őket, és elvonult velük külön egy Bétsajda nevű városba. De amikor a sokasság észrevette, utána ment. Jézus örömmel fogadta őket, beszélt nekik az Isten országáról, és a gyógyulásra szorulókat meggyógyította. Amikor a nap már hanyatlani kezdett, a 12 odament hozzá, és ezt mondta neki: bocsásd el a sokasságot, hadd menjenek el a környező falvakba és településekre, hogy ott megszálljanak és élelmet szerezzenek, mert itt lakatlan helyen vagyunk. Ő azonban ezt mondta nekik: ti adjatok nekik enni. Ők így válaszoltak: nincs nálunk több, mint 5 kenyér és 2 hal, ha csak el nem megyünk és nem veszünk eledelt ennek az egész sokasságnak. Ugyanis mintegy 5000 férfi volt ott. Jézus erre így szólt tanítványaihoz: ültessétek le őket csoportokba 50-enként. Így tettek, és leültették valamennyit. Ő pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság elé. Ettek, és jól laktak mindnyájan. Azután összeszedték a megmaradt darabokat 12 kosárral. Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük: kinek mond engem a sokaság? Ők így válaszoltak: Keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek, némelyek pedig azt mondják, hogy a régiek közül támad fel valamelyik próféta. Ő ekkor így szólt hozzájuk: hát ti, kinek mondotok engem? Péter így felelt: az Isten Krisztusának. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek se mondják el. Majd azt mondta, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Azután így szólt mindnyájukhoz: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi? Mert aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az atya és a szent angyalok dicsőségében. Bizony mondom nektek, vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg addig a halált, amíg meg nem látják az Isten országát. E beszédek elhangzása után, mintegy 8 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündökölt. És íme 2 férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről szólottak, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét, és azt a 2 férfit, akik ott álltak vele. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. De nem tudta, mit beszél. Alig, hogy ezt kimondta, felhő támadt és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok. Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták, ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondtak el semmit a látottakról. A következő napon, amikor lejöttek a hegyről, nagy sokasság ment eléje. És ekkor egy ember így kiáltott a sokaságból. Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd, rázza őt, és tajtékzik, és nehezen távozik tőle, miután meggyötörte. Megkértem tanítványaidat, hogy üzzék ki, de nem tudták. Ekkor Jézus így szólt. Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, és meddig szenvedlek még titeket? Vezesd ide a fiadat! Még feléje tartott a fiú, amikor leteperte az ördög és megrázta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket és visszaadta az apjának. Ekkor mindnyájan elámultak az Isten nagyságán. Amikor mindnyájan csodálkoztak azon, amit tett, ezt mondta tanítványainak. Jegyezzétek meg jól ezeket a szavakat, az emberfia emberek kezébe adatik. De ők nem értették ezt a kijelentést, mivel el volt rejtve előlük, hogy fel ne fogják, és féltek őt megkérdezni a kijelentés értelméről. Azután vita támadt közöttük arról, hogy közülük ki a nagyobb. Jézus pedig ismerve szívük gondolatát, kézen fogott egy kisgyermeket, és maga mellé állította, majd ezt mondta nekik. Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb minnyájatok között, az a nagy. Ekkor megszólalt János. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, de megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus azonban ezt mondta neki, ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak. Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, aztán elmentek egy másik faluba. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki. Követlek, akárhova mégy. Jézus azonban így felelt, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másik pedig így szólt, kövess engem, de ő ezt kérte, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki, hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta, követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt, aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Jézusról tudjuk, hogy elhozta közénk Isten országát. Elhozta közénk Isten királyi uralmát, mert ez, hogy Isten országa, ez ezt jelenti, hogy Isten királyként uralkodik. Ez Jézus életében megnyilvánult különböző jelekben, csodákban, de immáron közel 2000 éve Jézus elment közülünk. Akkor többé már nem láthatjuk Isten országának ezeket az erő megnyilvánulásait, amiről az evangéliumokban olvasunk. Ahogy ezen az igén gondolkodtam, ez fogalmazódott meg bennem, hogy Jézus erővel és hatalommal ruházza fel tanítványait. Nem csak a múltban azt a 12-t, hanem azóta is minden tanítványát fel akarja hatalmazni ezzel az erővel. Mit mond számunkra ez az ige az erőről és hatalomról, amivel Jézus felruházza a tanítványait? Több lényeges dolgot elárul ez a fejezet. Azaz beszél az erő és hatalom céljáról. Beszél az erő és hatalom hatásáról. Beszél az erő és hatalom emberi feltételeiről, és beszél ugyanennek az isteni alapjáról is. Az erő megnyilvánulásokat sokszor mi, akik pünkösdiek vagyunk, azok vagyunk. Karizmatikusok vagyunk, vagy csak ez a nevünk. Na, tehát ez a lényeg, hogy sokszor úgy vágynánk, hogy lássuk ezeket, mert hát ez a lényeg. De az a helyzet, hogy világosan megmondja Jézus ebben az igében, az első két versben, hogy mi volt a célja azzal, hogy a tanítványokat felruházta erővel és hatalommal. Ezt mondta, tehát elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsanak, azaz betegeket gyógyítsanak. Mert ez a célja Isten országának, és ez a célja az erővel való felhatalmazásnak, hogy az Isten országa legyen jelen közöttünk. Isten uralma legyen jelen közöttünk. Ez egyrészt megnyilvánul abban, hogy meggyógyítja a betegeket, mert Isten Úr a fizikai testünk fölött. Másrészt ez megnyilvánul abban, hogy a megszállottak megszabadulnak, mert Isten Úr a lélek fölött, sőt, nem csak az emberi lélek fölött, hanem minden démoni hatalmasság fölött is Úr. Ezt a célt szolgálta Jézus földi munkája. De ezt a célt szolgálta az, hogy a tanítványokat fölruházta erővel, itt, amit olvasunk ebben a szakaszban, illetve később, amikor Jézus már mennybe ment, hogy a tanítványokat betöltötte Szentlélekkel, az is ezért történt, hogy ezt a célt szolgálja. És ezt a célt szolgálja a mi elhívásunk és a mi küldetésünk ma itt Szegeden, Sándorfalván, és honnan vagyunk még, Balástyán, Algyőn, Szegeden, igen, Szegeden többszörösen is, mert itten egy kicsit többen laknak. Igen, tehát ezt a célt szolgálja a mi elhívásunk és küldetésünk, és az, hogy minket is fölruház erővel és hatalommal. Most kérdőjelet tegyek ezután a mondat után, vagy felkiáltó jelet? Felkiáltó jelet. Igen, hogy minket is fölruházott erővel és hatalommal, téged is, engem is, ugyanúgy, mint Pétert, Jakabot, Jánost és a többi tanítványt. És mi is ezt a célt szolgáljuk? Az életünk ezt a célt szolgálja? Hogy Isten országa, Isten hatalma nyilvánvaló legyen közöttünk? Annak idején, ahogy legalábbis itt az igében olvassuk, a hatása ez volt, hogy meggyógyultak a betegek. Később is láttuk, hogy az apostolok cselekedeteiben is imádkoztak betegekért, meggyógyultak. Jakab apostol is bátorítja a hívőket, imádkozzatok a betegekért, és meggyógyulnak. Mi is imádkozunk a betegekért, és meggyógyulnak. Mert ez Isten erejének és hatalmának az eszköze, illetve hatása. De ne gondoljátok azt, hogy csak a pünkösdiek és karizmatikusok imádságára gyógyulnak meg a betegek. Bárki, aki imádkozik betegekért, átélheti, hogy meggyógyulnak a betegek. Tegnap találkoztam egy baptista lelkipásztorral, egy ilyen nagyon jó barátommal, aki elmondta, hogy bár ők nem karizmatikusok, de neki MRI-vel diagnosztizált gerincsérve volt, imádkoztak érte, és meggyógyult. Dicsőség az Úrnak! Te is imádkozzál a betegekért, mert ha nem imádkozol a betegekért, akkor nem fogjuk tapasztalni, hogy imádságra meggyógyulnak a betegek. Imádkozzunk a betegekért, mert ez a hatása az erőnek és a hatalomnak, hogy meggyógyulnak a betegek. Megszabadulnak a megkötözöttek. Nem kell nekünk félnünk a démonoktól, a démonok féljenek tőlünk. Hát imádkozzunk, és a démonok félni fognak tőlünk. Olvassuk itt, hogy Jézus jelenlétében ez a megszállott fiú megszabadult. Aztán azt is látjuk az erő megnyilvánulásban, a fölolvasott igében, a 12. és következő versekben, hogy egyszerűen az emberi korlátaink nem korlátoznak tovább bennünket. Ott van 5000 férfi, meg még 10000 nő, meg még 20000 gyerek, és nincs mit enniük. Hát van néhány kenyerük, néhány haluk, de hát mi ez ennyinek? Ez Jézus előtt nem akadály. És nem akadály, hogy te csak nemrég tértél meg, nem akadály, hogy te nem tanultál bibliaiskolán vagy teológián, nem akadály, hogy nem tudsz szépen beszélni. Jézus meg tudja áldani azt a keveset, amit van, és megelégíti az embereket, akiknek lelkiekre van szükségük. És mi a hatása még annak, hogyha az erő megnyilvánulások láthatóvá válnak az életünkben? Egyszerűen kíváncsiak lesznek az emberek Jézusra. Ki ez, akiknek a nevére történnek ezek a dolgok? Némelyek persze azt mondják, hogy hát valami keleti jógi, próféta, vagy valaki régi, vagy ki tudja, vagy humbug az egész, de látni akarják. Heródes, aki maga lefejeztette keresztelő Jánost. Hát nem igazán istenfélő embernek tűnik Heródes, de ő is látni akarta már Jézust. Ki ez? És az emberek látni kívánják Jézust, hogyha az életünkben nyilvánvalóvá válik Jézus ereje és hatalma, amit nekünk akar adni. És majd tódulnak ide, vagy oda, ahova fogunk menni. Mert oda tódulnak, ahol Jézus jelen van közöttünk. És majd kidobáljuk a székeket, mert ülve kevesebben férünk el, mint állva. Tehát, mert kíváncsiak arra. Ez a hatása annak, hogyha az erő megnyilvánul. Na persze azért ennek vannak feltételei. Először is a Jézussal való közösség. Ezt olvassuk, hogy miután összehívta a 12-t. Hogy vele legyenek először, és csak utána ruházta fel őket hatalommal. Ha mi nem vagyunk együtt Jézussal, nem töltünk időt Jézus jelenlétében, akkor csak ábrándozunk az erőről. Akkor csak ábrándozunk az erő megnyilvánulásokról és a hatalomról. Akkor nem fognak félni a démonok. Akkor mi fogunk reszketni. Akkor nem fognak meggyógyulni a betegek, hanem majd hát vehetjük a mankókat, meg, meg egyéb segédeszközöket. De, hogyha a tanítványok ott vannak Jézussal, és időt töltenek vele, Jézus fölhatalmazza őket, erőt ad nekik. Mi általában azt értjük ez alatt, hogy az egyéni csendességünkben. De itt azt látjuk, hogy Jézus nem külön-külön, egyen-egyenként hívta magához a tanítványokat, hanem együtt. Azaz közösségi módon. Tehát kevés az, hogy mi otthon egyen-egyenként igyekszünk az Úr jelenlétében lenni. Ennek közösséginek is kell lennie. Hogy mi az egymás társaságában, mégis Jézus társaságában legyünk, és ne csupán annyi, hogy eljövünk vasárnap délután, meghallgatjuk a prédikációt. Na hát ez így beszél, az úgy beszél, az amúgy beszél, majd kibírjuk, és aztán hazamegyünk, mert az a legnagyobb áldás, mint tudjuk, második áldás. De az, hogy együtt Jézus jelenlétében, együtt Jézus társaságában, amikor Jézussal is és egymással is egyé válunk, és az erőt úgy vesszük el, hogy nem sztárok lesznek közöttünk, hanem Jézus ereje bennünk, közöttünk fog lakni, és nem bennem, és nem csupán benned. A másik emberi feltétel, amit kétszer is olvasunk a 23. verstől, meg az 57. verstől is, az, hogy kövessük is Jézust. Mert jó dolog nekünk itt együtt lenni Jézus jelenlétében, de követjük-e az Urat? Jézus föl is sorolja, hogy miben áll ez az ő követése. Naponként vegye fel a keresztjét, tagadja meg önmagát. Aztán ilyeneket látunk benne, hogy aki elveszti az életét, én értem. Mit használ, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti? Tehát Jézus követése az önmegtagadással jár, kereszthordozással jár. Persze a kereszthordozás nem az a kereszt, amit muszáj fölvennem, mert reggel, mikor fölkelek, akár akarom, akár nem, a derékfájást is fölveszem magammal, hogy ilyen nagy keresztet adott nekem az Úr a derékfájásban. Nem, az a kereszt, amit önként veszek föl, ami nem derékfájás, hanem az Úrért hordozott teher és szenvedés. Ami azzal jár, hogy önként lemondok azokról a dolgokról, amikért a világ harcol, és igazából amihez jogom lenne. De én nekem már nem ez a fontos. Ezekről lemondok, nem azt keresem, amit a világ. Végső búcsút veszek attól, ami régen fontos volt. Esetleg ez a családról való lemondást is jelenti. Na persze nem feltétlenül az, hogy vonuljunk el Kolostorba, de például Andy elveszítette az angliai családját, elhagyta az Úrért és értünk. Mert ő fölvette a keresztjét, és hordozza a keresztjét. És nem tudom, hogy téged mire hív el az Úr, de lehet, hogy téged is elhív ilyenre. És természetesen azt is jelenti, hogy nem szégyeljük. Azonban nem csak az emberi feltételekről van itt szó, hanem az isteni alapjáról is, az erőnek és a hatalom kiáradásának. Magának Jézusnak a jelenléte az alapja az erő és hatalom kiáradásának. Amikor Jézus elküldte a tanítványokat, hogy hirdessék az evangéliumot, betegeket gyógyítsanak, tényleg hatalmas dolgok történtek. Aztán Jézus fölment a hegyre 3 tanítványával, 9 lent maradt a völgyben, aztán hozta az édesapa a megszállott gyermeket, és akkor a 9 tanítvány azt mondta, na most eljött a mi időnk. Gyakorlatunk már van, ördögöket üztünk, betegeket gyógyítottunk, evangéliumot hirdettünk, na most akkor összeszedjük magunkat, és megint. Csak éppensége Jézus nem volt ott velük. Nem is történt semmi. Nem a tapasztalat, nem az iskolai végzettség, nem az intelligenciánk, nem a szép beszédűségünk. Jézus jelenléte a hatalomnak az alapja. Azonban ebben a részben Jézus kétszer is emlékezteti a tanítványokat. Amikor leginkább szárnyalnak, ó, micsoda dicsőséges dolgokat éltünk át. Hogy? Az emberfia emberek kezébe adatik, megfeszítik, de harmadnapon feltámad, mert semmi hatalom nem történne, ha Jézus keresztjét nem látnánk. Jézus azért halt meg a kereszten, hogy ott győzte le a világot, ott győzte le a sátánt, ott győzte le a halált. És amikor feltámadt, így ad nekünk erőt, hatalmat Szent Lelke által. Azonban néhány egyéb dologra is rámutat ez az ige. Mi sokszor csodáljuk azokat, akiknek az életében nagy dolgok történnek, és valóban becsüljük meg azokat, akiket Isten így használ. De nagyobbá válik-e az, akinek az életében megnyilvánulnak ezek az erők? Határozottan azt mondhatom, hogy nem. Jézus nem azt mondta, hogy a csodatevők a ti példáitok, hanem a gyerekek legyenek a példáitok. Ugyanis sokszor a nem látványos szolgálatokban jelen van Jézus, és azért, hogy az erők kiáradjanak, azért kell, hogy a nem látványos szolgálatban hűséges legyél. És ugyanazt a jutalmat veszed. Különbek vagyunk-e másoknál, más közösségeknél, ahol nem hirdetik a Szentlélek keresztségét, csodákat, meg ilyeneket? Semmiképpen nem. A tanítványok is el akarták tiltani a másikat. Ő nem olyan, mint mi. Nem baj, ne féltékenykedjünk rájuk. Ne féltékenykedjünk rájuk, hogyha nekik eredményes a szolgálatuk, és esetleg minket még várat az Urunk. Hanem örüljünk annak, hogy Isten másokat is használ, és minket is föl akar használni. És a tanítványok szolgálatát az úgynevezett mentő szeretet motiválta. Hát a sikerélmény, annyira belelendültek, hogy nekünk most már minden kienged, úgyhogy megyünk Samáriába, csak szállást kérünk, aztán elhajtanak bennünket. Na akkor most jön az igazi erő megnyilvánulás, tüzet a mennyből. Jézus pedig, nem olvastam föl, mert ez csak a 9. századi kéziratoktól kezdve van benne, a magyar fordításunk belerakja, hogy nem tudjátok, hogy minémű lélek lakozik bennetek, mert az emberfia nem azért jött, hogy elveszejtse, hanem hogy megtartsa az elveszettet. Na tehát nem. Mi lerázhatjuk a lábunkról a port, de az ítélet Istené. És akit mi most elpusztítanánk, aki ellen mi most lerázzuk a lábunk porát, azokat Isten lehet, hogy majd később megszólítja, és elhívja ugyanarra a szolgálatra, amiben mi szolgálunk. Tehát inkább a mentő szeretet legyen meg bennünk, semmint a, hogy úgy mondjam, a hatalomvágy. Most pedig az igehirdetés végére értünk, és három kérdést szeretnék föltenni, de ehhez körbeüljünk. Ott már egy ilyen félkör van, úgyhogy...